Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Oké.
Okay. Boom, arm, meg minden van.
Igen, hát én minden adásról adásra fejlesztem itt a technológiát, úgyhogy... És jók a görbéim is. Most már látom, jók a görbéim.
Így van, így van. És így monitorozod magad? Szóval amikor beszélsz, ugye a mikrofonba van dugva a fülhallgató?
Van rajtam egy füles, de nem monitorozom a hangot, amit kimondok. Ezt érdemes?
Az még ilyen next level dolog. De én bízok annyira itt a izébe a hullámformába, hogy lássam, hogyha valami torzul, vagy éppen nagyon halk.
Nekem most jónak tűnik.
Jónak tűnik. Szóval podcast vasárnap, milyen témákat hoztál, Józsi?
Szerintem kezdhetjük ilyen nyilvános service announcement dologgal, public service announcement, PSA, mert megváltozott a feed címünk, ugyanis élesbe ment a fantasztikus honlap a webplayerrel, ahol mindenki számára elérhetővé tehetjük a podcast hallgatást, hiszen csak meg kell nyomni a play gombot, tehát nem kell semmilyen szoftver hozzá, vagy ilyesmi. Szerintem ez egy jó pufa dolog. És a feed címünk pedig azoknak érdekes, akik annak idején közvetlenül adták hozzá. Tehát van egy ilyen kis változás, néhány embert érintő kis változás. Illetve a honlapon lehet feliratkozni egy ilyen heti Meteor e-mail listára, ami egy ilyen exkluzív dolog, én szerintem.
Igen, és tervezünk ilyen speciális kontentet is például, ami csak ott jelenik majd meg.
Így van. Így van, embereket meggyőzni Android leváltásról. Nem, ezt viccettem, csak ez egy rossz vicc volt.
Nagyon, igen. Viszont az új feed címet, azt talán nem érdemes mondani, hogy menjetek el a hetimeteor.hu oldalra, ott lehet látni. Így illetve van. iTunes vagy platformokon hallgat bennünket, annak semmit se kell csinálni, mert ott nyilván meg tudtuk mi változtatni. Illetve aki a régi Feedburner címen, az is jó helyre irányít. És aki csodálkozik, hogy lehet, hogy még most is hall bennünket, anélkül, hogy megváltoztatta volna a feedet, még egyelőre a korábbi cím is ugye működik? Vagy az már
korábbi
nem?
Cím? Szerintem nem.
Akkor hát, ez ami... a PSA, ez céltalan volt, mert aki a régi címen hallgatja, az nem kapja meg. Na mindegy, ez nem, egy félig sikerű PSA. Annak szól, aki már az új feedem van.
Igen, szevasztok barátaink, itt vagytok velük.
Esetleg igen, szóljatok sajnos. Azoknak, aki mondja, hogy de hát én nem hallom az új adást.
Egyébként ez egy nagyon jó éles látásod volt most, meg kell, hogy mondjam, emelem kalapom, hogy szokták mondani. Csak azért mondom, mert időnként a meetingben is, amikor valaki mond egy ilyen jó insight, amire nem gondoltam, akkor azért tudod, így megáll az ember. Akkor ez nekem nem jutott eszembe. De mindjárt szeretnék egy ilyen follow-up-pal is folytatni, ugyanis én az előző számban rosszul ejtettem ki Denis Villeneuve nevét, és itt nem a Villeneuve-en van a lényeg, mert az nagyjából hasonlít az, hogy francia, hogy kell mondani, viszont kiegész olvasó küldte be kiegészítést, hogy Nagymarosról ráadásul, hogy nem Denis franciául a kiejtése, hanem, és itt most be fogunk linkelni a YouTube videótól, maga Villeneuve mondja, nem is Denis, hanem, és ezt egy francia kolléganőmmel is klarifájoltam egy ebédnél a héten.
Denis.
Úgy kell kérteni, nem is Denis, hanem
Denis.
Igen. De én szerintem ez nem egy olyan nagyon... Hát ez egy érdekes kérdés, hogy most törekszünk-e arra, hogy mert létezik ez a Denis név más nyelveken is, és akkor nem tudom, most franciásan kell mondani. Hasonló a Rachel, az francia nyelvterületeken.
Mint régen magyarban, tudod, ilyen Verne Gyula-nak.
Ja, az. Én a mai napig azt hiszem, hogy ő magyar író volt. Igen.
Magyar író, Verne Gyula.
Igen, Verne Gyula. Szóval a másik ilyen példa az a Rachel Rachel. Ugye, ami szintén engem megkavart egy időben. Na mindegy.
Egyébként lehetne ilyen rankinget csinálni, hogyha külföldi kollégák vannak, hogy mik azok a nyelvek, illetve mik azok a akcentusok, ami a legkellemetlenebb így angol nyelvben. Szerintem a francia az ott van a listán.
Ja, ahol beszélnek.
Ahol angolul beszélnek francia akcentussal, az számomra ilyen top listás irritáló régióban.
Nem szeretem
régióba is. Nem, a régióban meg a szingapúri szinglis, ami ilyen fáj a fülem tőle.
Igen. Nekem minden cégnél van francia kollégám is, és nagyon szeretem, ahogy mondják a menü, megnyomod a menü gombot. Szerintem ilyen kis kellemes, én bírom a franciát, azt bírom. Aha. Nekem a
de van, ami nekem
más bántja a fülem. Szeretném inkább azt mondani, hogy konkrét személyek irritálnak, de akcentusok annyira. Igazából engem csak azt szokott zavarni, amikor nem értem, mi a faszt mond. Tudod, ilyen. Uh-huh. Ilyen. Egyébként, bocs, ez explicit podcast, lehet itt káromkodni? Vagy?
Nem. Ahhoz be kéne rakni ilyen teget, meg mit tudom én. Úgyhogy
minden, nem sípoljuk ki.
Így van.
Egyébként van erre vonatkozó belső policing, hogy ezt kedveljük-e a káromkodást, vagy nem?
Én a magánéletben nagyon ritkán szoktam, nem tudom, te hogy vagy vele. Talán egy kicsit többet, ha így most visszaemlékszem, így magánbeszélgetésbe, de szerintem itt ott taktikailag belefér, ahol íztad a beszélgetésnek, de ritkán. Gyerek előtt káromkodás az előfordul?
Én nem szoktam, meg abszolút próbálom kerülni. A feleségem többet csinálja, hogyha nagyon mérges vagyok, és a last resort parenting lépésre készülök, akkor elő szoktam hozni időnként. És erre nem vagyok büszke.
Én sem nálam a gyerekek, ha véletlen nagyon mérges vagyok, és mondom, nem nekik egyáltalán, nem tegyük föl, hogy valami munkaügyi hívást rakok éppen le, és utána verbálisan értékelem, és akkor mondják a gyerekek, hogy papa said the F-word, papa said the F-word.
Hát vigyázni kell nagyon. Ez így...
Ja, ez meg ugye. Ott is egyébként kijön, hogy ugye mi itthon angolul beszélünk, mert a feleségem ukrán, de mondjuk ukrán és orosz anyanyelvű, én nem beszélem annyira jól az orosz, hogy tudjak úgy kommunikálni éppen csak, hogy ugye 4 évet tanultam általánosba, és így az itthoni nyelvünk a családon belül az angol. És amikor mondjuk a Amazon device-on, aminek nem mondom a nevét, mert mindenkinek aktiválódik, ilyen
Alexa.
Playlisteket.
Nekem nincsen.
Nincsen? Vegyél.
Nekem nincs.
Szóval amikor ilyen mindenféle playlisteket hallgatunk, és mondjuk hip-hopot hallgatok, az más, mint mikor a magyar gyerekeim mellett, mikor kicsik voltak, hip-hopot hallgattam, mert ezek nyilván anyanyelvi szinten értik, amikor ott a anyákat, meg egyéb embereket említenek a rap szövegekben.
Ja, igen.
Ez nem oké. Tehát így ezt így pihentetni kellett. Tehát nem hallgatok általában, hanem inkább ilyen easy listening dolgokat.
Ezen a fázison a mi családunk is átment egyébként. A gyerekek itt egy elég korán elkezdenek angolul tanulni, és akkor itt bejött ez, tudod, ilyen 5-6 éves korukban már ment, hogy kifigyelték az F-word-ot. Uh-huh. És az volt a nagy katasztrófa, hogy ugye a... Már nem mobiltelefont kaptak a gyerekek, hanem ez az okos órát, ahogy lehet bele beszélni, meg csak a szülő tudja fölhívni, tudod, ez a koncepció, és lehet rá MP3-akat föltölteni. Erről egy külön podcastet meg tudnék tölteni, hogy hogy lehet MP3-ot egy órára rárakni, ami nem tud semmit. És a lényeg az volt, hogy a fiam nagyon erősen nyomta azt, hogy neki a bizonyos számok kellnek, amiben vannak ilyen csúnya káromkodások, ráadásul svédül is, és, mert a haveroknak az van, tudod. És ez egy rettenetes dolog, amikor a haverok nyomják bele az infót, és tudod, rájössz arra, hogy nem te irányítod az ő fejlődését, nem te mondod meg, hogy mit csinál, mert ő hozza az utcáról haza ezeket a dolgokat. Ez a szám kell neki, az a szám kell neki.
A peer group, ugye, ami értelem fontosabb, mint a szülők
befolyásolás
szempontjából.
És érted, nem is lehet kivédeni. Most el tudod vinni jobb iskolába, aminek az eredmény, hogy a gazdagabb emberek járnak, tehát gazdagabb elérhetőbb drogokat fognak tudni kipróbálni, de nem tudod egész egyszerűen, ha csak nem homeschoolingolod egy szigeten, akkor tudod befolyásolni, hogy milyen videójátékokat játszom meg miket csináljon. De amúgy nem. Tehát így elment a kezét közül az
így
ember.
Van, így van. Kész. Meg kell beszélni, hogy miért nem mondjuk ezt, miért nem csináljuk ezt, és aztán reménykedhetsz, hogy a beszélgetések során, meg a saját példáddal esetleg úgy döntenek, hogy abban követnek versus az alternatívák, de azt nem tud kontrollálni, csak befolyásolni.
Nagyon. És a középső fiam az csak Fortnite-ot játszik, meg Robloxot, mert a haverok azt játszák, és folyamatosan a skineket nézi, hogy milyen skineket, és állandóan erről beszél, hogy skineket akar venni. És nem tudom, mi a jó stratégia, hogy lebeszéljen.
Gyerekek most akarnak Robloxot az iPad-jükre, mert
na, az. Egy az egybe. Uh-huh. És akkor utána a Robux lesz a következő dolog, hogy csak ezt hadd vegyem meg, vagy azt hadd vegyem meg, és hol van már az az év, amikor még azt játszották, amit én, és metroidoztunk együtt, meg ez most aha. Már nekem már elment.
Aha. Nálunk az iskolában az a jó, hogy ilyen uniformisba kell megjelenni a lányoknak, mármint a lányaimnak, és ezért nincs ez a fajta, hogy akkor ezt a ruhát, meg ezt a brandet, meg Gucci, meg mit tudom én, de nyilvánvalóan ebbe a virtuális térbe akkor előjön az, hogy trendeket követni, meg az in-groupba tartozni, meg mit tudom én, egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ezeket a szociális dolgokat így végéljék az emberek. És tényleg a gyerekek nagyon genyák tudnak lenni egymással, kirekeszteni, kinevetni a másikat.
Hogyne. Hát nem is tudom, hogy mi a...
Itt látom, beraktál ilyen bullying témát is. Az is ide csatolható valójában.
Igen, ez egy... Tehát is csaphatunk rá, mert ugye itt a Twitteren, azaz X-en láttam egy ilyen hasonló kontent, amit megütötte a szemet, Szűcs Attila, berakjuk majd a linkjét is, írja a következőt, van egy buli gyerek az osztályban, az enyém nagyobb, és simán le is tudná itt gépelni, de arra neveljük, hogy az nem oké. Ott a tanár, neki kell szólni, napok óta meséli, hogy genyáskodik a gyerek, a tanár nem lép. Most akkor adjak zöld lámpát, hogy adjál neki? És az a kérdés, hogy mit szülőként mit csináljunk ebben a dologgal. Viszont én nem is nagyon léptem annál tovább, hogy itt a Keve írta itt az egyik kommentbe, hogy igazából az első reakció az kéne legyen, hogy beszéljen a szülőkkel az a bevett módszer. És tehát, hogy a bulinak a szüleivel beszélni is. És lehet, hogy nem is érdemes. Nem tudom. Mit gondolsz erről?
Egy csomó gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy nem tudom, hogy ez az én személyes szerencséme vagy sem, de én általánosban is, meg gimnáziumban is valahogy olyan közösségben voltam. Szentendrén jártam ebbe a két iskolába, és nyilván voltak nehezebben kezelhető gyerekek, meg jobb gyerekek, meg minden, de ilyen, hogy valaki nyíltan ez a buli kategória, ilyen nem létezett. Tehát ilyen nem volt, hogy bárki bármi más gyerekre ilyen nyomást gyakoroljon, vagy kirekesztő legyen, vagy valami. Ez egyszerűen nem volt elfogadott. Nem létezett, mint kategória annyira. Jó, nyilván nyilas misit mind olvastuk, meg mit tudom én, vannak, nem azt mondom, hogy a múltban minden másod, de az én környezetemben ez szinte nem is fordult elő. És most meg tényleg azt hallani, hogy ez mindennapos. Itt a hongkongi kis iskolában is mindenféle nemzetiségű, mindenféle kulturális háttérrel bíró gyerek van, és többet fordul elő, többet hallunk szülők, WhatsApp grupban, meg egyéb fórumokon ilyenről. Nálunk az van, hogy feleségem, ő ilyen, nem tudom, valahogy úgy áll ehhez, hogy az ő véleménye az, hogy a gyereknek így asszertíven kell viselkedni, és megvédeni magát, és adott esetben akár visszaütni, hogyha ez ilyen fizikai módon jelenik meg, mert valaki belerugott, vagy valami, hogy ezzel egyértelművé tegye a peer groupban, hogy vele nem lehet szórakozni, és különösen a nagyobbik lányom, a két piciből, ő így testalkatilag is magasabb, nagyobb, mint a legtöbb osztálytárs, úgyhogy neki szoktam mondani feleségem, hogy hát ilyenkor nyugodtan védje meg magát. A lányom viszont ilyen lelkiismeretesebb, ilyen gyengédebb, inkább olyan, mint én ebből a szempontból is, inkább hagyja magát, és ez nem feltétlenül jó. Az, hogy a szülőkkel beszélni logikusan hangzik, meg talán adott esetben érdemes ezt meglépni, de ami ilyen mondom, ilyen WhatsApp group, meg egyéb forrásból látjuk ezeket a dolgokat. Ezek nem ilyen ritka esetek, hogy egyszer valaki így viselkedett a gyerek, hanem ez egy ilyen rendszeres beállítottság, és nyilván a szülők eddig se tettek ellene semmit. Szóval komplex dolog, és szerintem nincs egyszerű szabály. Hogyha van erre lehetőség, és az ilyen egyszerű dolog, ami előkerült, akkor nyilván érdemes tényleg ilyen szülői közösségben beszélni erről, és segítséget kérni a gyerek szülőitől, de hogyha ez ilyen alapvető beállítottság, meg rendszeres dolog, akkor nem biztos, hogy ez annyira hatékony, nehéz ügy. Nálad, neked mi a véleményed erről?
Nem tudom. De csak a saját példáimat tudnám elmondani, de azt sem szeretném.
De a gyerekeddel, gyerekeiddel történt ilyesmi, hogy bárki
lépett fel? Nem gondolom igazán, vagy illetve nem tűnik olyan dolognak, amit így rendszeresen kezelni kéne, vagy ilyesmi volt egy-két. Hát mindig van valami ilyen dolog, de ilyen karakteresen nem jelent meg a kérdés, én szerintem, hogy valami legyen. Hát nálunk a feleségem szokta ezeket így a kezébe venni, ezeket a kérdéseket, meg ugye ő jobban beszélsvédül, mint én, és ezért ő tartja a szülőkkel a kapcsolatot, és ez engem tovább izolál itt a millióban. Egyébként ez is egy érdekes kérdés lenne, mert ugye neked ilyen nemzetközi a közönséget gondolom a szülőkkel, tehát ott alapvetően angolul beszéltek, és ez ugye elfogadott dolog, képzelem én, hogy ott angolul kommunikáltuk egymással. Itt nálam ugye falun lakunk, és itt egyértelműen kizárólag, ha nem beszélsz svédül, akkor halott ember vagy. Tehát ilyen, itt nincs mese.
Itt mi ilyen expat faluban lakunk gyakorlatilag Hongkongon belül, tehát itt ez egy ilyen, ahogy említettem, ez a Discovery Bay, ilyen 10 000 ember lakik itt kb., abból sok gyerek jár ide ezekbe az iskolákba, és nagyon sok expat van, és angol nyelvű alapvetően az iskola, de ami ilyen bullying, amire jó lett volna megnézni a magyar kifejezést, amit most itt nem tudok. Minden esetre, hogy az olyan formában példa előfordult, hogy a nagyobbik lányomat így a neve miatt cikizték, hogy milyen néve ez, mert nekik ugye nagyon sok kínai gyerek jár az osztályba, és nekik ilyen egyszerű kínai nevük van, és akkor fura ez a magyar név, és akkor azzal lehet...
Az, hogy fejes, az
igen.
Fura.
Igen.
Pedig az abban nincs is G betű, meg ilyenek.
Nincs, tehát ilyen... különös figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan nevet válasszunk amúgy is nekik, ami angolul is könnyen leírható, meg kimondható, nincs benne ékezet, kettős betű, semmi. Aha. De ez se garancia arra, hogy nem lesz ebből. Egyébként nagyon bonyolult dolog, ebben nem is akarok most elmenni, de itt van egy ilyen átalakulás, ami nyilvánvalóan évtizedek óta folyik, de egyre erősebb Hongkongban, és ez az, hogy a kínaiság, meg a kínai állam, meg a párt, meg mindennek a jelentősége nő és nő, és egyre kevésbé ilyen fontos szerepet, egyre kevésbé fontos szerepet töltenek be az expatok a különböző pozíciókba, és látszik, hogy ez egy ilyen véges időszak, amikor ilyen nagy expat community volt itt, és ezt el is kell fogadni, hogy ez van, ez a trend, ugye az elmúlt évtizedek döntései erre fele viszik ezt az országot, de nyilván az ember, amíg lehet próbál ilyen kis buborékban létezni, lásd, nemzetközi iskola, olyan kis falu, ahol sok expat van, és általában ez elég ahhoz, hogy ne legyen túl kínos környezet. El tudom képzelni, sőt hallottam is ilyet magyar kollégáktól, akik ilyen állami iskolába járatták a gyerekeket, hogy azért ott nagyobb szivatás, meg bullying van a kerekszeműek ellen.
Tehát így kínai fikálódik Hongkong, tehát a western influence-ek kezdenek eltűnni, és jön a...
Igen, hát ezt hozzátenném, hogy ez nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy mi itt a kisebbség vagyunk, tehát így ez egy más pozíció, hogy te is valamilyen szinten kisebbség vagy Svédországban, nyilván más, mint az uszítás Magyarországon a különböző egyéb nációk ellen. Tehát itt mi a másik oldalán vagyunk a nemi szervnek, ugye?
Igen, ez érdekes egyébként, hogy én valóban a kisebbséghez tartozom, és tokosodom be, mint ahogy szerintem minden külföldön érő izolációban élő magyar tokosodik, és elkövetem azt a hibát, amit minden külföldön élő Magyarországon élő elkövet, hogy magyar hírlapokat olvasok, magyar nyelven, meg követem a magyar politikai eseményeket, meg ilyesmi, és innen szakértek, tudod. Tehát ilyen, ez a külföldi magyar 40 év után okoskodik külföldről kategória. És ugyanúgy, mint a gyereknevelésben, itt is a sztereotípiákat én szerintem ugyanúgy hozom. És
ez nem vagyok büszke erre, szerintem. És nem érzem, hogy ez a jó megoldás, amit én csinálok, de én már gyakorlatilag semmire nem fizetek elő, még így a 444 volt az utolsó, amit így támogattam, és ott a kontentet néha megnéztem, meg voltak talán valami hírlevelek is, de az is a tavaly év végén hoztam egy ilyen döntést, hogy így unsubscribe-olok egy csomó ilyen fizetős dologra, és rákerültek ők is a listára, és hogyha a családom nem küld, vagy ismerősök nem küldenek valami linket, vagy cikket, akkor én abszolút nem vagyok képben. Ez egyébként pont most így a tüntetés során került elő, tegnap a testvéreimmel erről beszélgettünk, de én nem vagyok képbe, és hát szerintem ilyen magyar beszélgetés az, mikor podcastokat veszek föl, kb. Annyi van, tesóimmal inkább így chatbe szoktunk.
Jaj, hát ha gondolod, akkor elmondhatom, mik voltak a magyar közéleti történések. De egyébként engem csak azért érdekelt ez az egész téma, tehát, hogy a köztársasági elnök lemondott, és egyéb belpolitikai viharok kezdtek feltolulni, mert nem pontosan értettem, hogy mi történt a háttérben. Uh-huh. És tudod, az ember így kíváncsivá válik, hogy te pontosan mi történt a háttérben, meg ki tudott mennyit dologról, és ezt elkezded ebből a, tudod, ilyen megközelítésben felgöngyölni a szálakat, akkor nem egészen egyértelmű a sztori, és ezért érdekes számomra. De itt hadd nyomjak be egy plugot, hogy a 444-nél dolgozik ez a Rényi Dani nevű újságíró, aki én szerintem nagyon jól követhetővé teszi ezeket a dolgokat. Tehát én az interjúit is megnéztem, hogyha azon a Twitteren X-en követi valaki, szokott posztolgatni, amikor ír egy cikket, vagy kerül valami videó vele, és nagyon jól lehet feldolgozni, ahogy beszél. Tehát szerintem őt érdemes követni.
Én egyébként azért állítottam le az előfizetést, azért kerültek a listára elsőként így az unsubscribe dologba, mert hosszú ideig támogatom a 444-et, és hozzáfértem mindenféle tartalmaz, és pár hónapja azt vettem észre, hogy levonják a számlámról az összeget, de amikor megpróbálok belépni, akkor azt írja, hogy ó, nem vagy támogatótag, meg mit tudom én, és ahelyett, hogy így a supporthoz fordultam volna, hogy most mi is ez, mégis, hogy leveszik a pénzt, de nem férek hozzá, ehelyett inkább unsubscribe voltam. De ilyen fura élmény nem volt, és nem professzionális.
Nem az volt, hogy nem emlékeztél az e-mail címedre, hogy melyikkel léptél be?
Nem.
Lehet ilyesmi?
Nem, tehát, biztos, hogy nem.
Hát, nekem az... Igen.
De mindegy, szóval nyilván, hogyha hát valami nagy dolog történik, akkor így családom meg.
Persze, akkor hall róla az ember, és én is itt elkezdtem követni, sőt, még egyébként vissza is iratkoztam 444-re ennek kapcsán, mert a fontos cikkeket, azokat természetesen nem tudtam elolvasni, és akkor mindig megkértem valakit, hogy küldj el, aztán végül föliratkoztam most megint, hogy tudjam követni a dolgokat. De azt el kell, hogy mondjam, hogy nem mondok erről a témáról, és nem sokkal érdekesebb témáink vannak.
Oké. Bullying megvolt, office hírek.
Igen. Egy nagyon jó tippet olvastam az interneten arról, hogy hogyan tudsz toxikusnak maradni. Ez is jó, aha, hogy maradjunk toxikusnak.
Stay toxic.
Ez
ilyen kéz, tudod, mint a hip-hop világban szoktak, tudod, ilyen kézgesztust kellene csinálni. Stay toxic. Ilyen tíz ujjaiddal.
Igen. Szóval a lényeg az, hogy amikor megkérdezik, hogy can you see my screen, tudod, amikor van a képernyő megosztás, látjátok a képernyőt, és akkor erre az a válasz, hogy nem, bocs, nem látom.
Szóval ez nekem nagyon arca. Nagyon éles téma. Nekem van egy ilyen, kedves hallgatók tudják ezt, nem újdonság semminek, hogy senkinek, hogy tényleg van egy ilyen eleme a személyiségemnek, hogy itt szeretek elviccelni dolgokat, és annyira nehéz megállni, hogy ezt kivonjam a munka összefüggésében. Az egyik legnagyobb kihívás a munkámban az ez, hogy különösen ebben a komplex kulturális környezetben, különösen vezető pozícióban nem fér bele, hogy ezzel szórakozzon az ember, de ilyen, valóban ilyen kérdés azt mondja, nem látni, különösen vannak olyan helyzetek, amikor van egy nagyobb csoport, kérdezi valaki, hogy látjátok-e a képernyőt, és csönd van, meg nyilván mindenki mással foglalkozik, és arra még akkor rátennéd lapát, hogy nem látni. A másik meg, vannak emberek, akik gyakran küzdenek azzal, hogy így nem tudják unmute-olni, ugye a némítást leállítani Teams-ben. Nem tudom, ez neked elő szokott-e kerülni a te hívásaid, hogy próbálja unmute-olni magát, de nem megy.
Jankor beszél, és nem nyomja meg a gombot, olyan szóval gyakran előfordul. Igen.
És akkor van, aki így küzd, mert valamiért nem működik jól a Teams setupja, vagy valami, és unmute-olja, de nem működik, akkor tudod, a headseten nyomogat valamit, meg a szoftverrel küzd, látszik, hogy pánik van, és akkor bizony igen nagy a csábítás, hogy mikor végre működik az unmute, és elkezd beszélni, óriási a csábítás, hogy néha viccből elmute-olni. Tehát ez nekem nagyon nagy önuralmat igényel, hogy ezt soha ne tegyem meg.
Hát, igen, erről is tudnék mesélni, hogy meg szerintem mindenki tud erről mesélni, hogy mennyire kell fegyelmezni a magát ilyen professzionális környezetben, tudod, hogy ne engedd a személyiségednek azt a részét, ami mondjuk otthon lehetséges, azt úgy megjeleníteni.
Az is megkérdőjelsz, hogy otthon mennyire jó ez a fajta troll hozzáállás a dolgokhoz, de valahol ki kell engedni.
Főleg gyerekekkel. Én be tudnék számolni esetekről, amikor a feleségem rám szólt, hogy ne trollkodjak a gyerekekkel.
Uh-huh. Pedig... Elhiszem.
Hát ugye az öcsémnek egy ilyen visszatérő gyerekkori fájdalma, hogy én sokat trollkodtam vele, és szerintem a személyiségét ez befolyásolta is, tehát amilyen emberré vált ő, annak biztos, hogy egy ilyen lenyomata az, hogy én hogy viselkedtem vele annó.
Én egyébként az ilyen Teams hívásokon meg munkakörnyezetben meg tudom indokolni, hogy miért van bennem ez a nagy vágy, hogy néha azt mondjam, hogy nem látom a screenet, meg néha elmute-oljak valakit, aki épp csak nagy nehezen elmute-olta magát. És az azért van, mert van ez a fajta ilyen álkomolyság egy csomó beszélgetésben. Ugye, amikor egy Teams hívás van, több rétegben történnek dolgok. Az egyik, hogy jó esetben valami célt el akar a csoport érni, valami konklúzióra jutni, kitalálni, hogy hogy oldunk meg egy problémát, vagy kreatív módon megtárgyalni valamit, és előre jutni. Tehát van egy ilyen munka célorientált része. De nyilván, mint minden egyéb emberi csoport tevékenységnek, van ez az eleme, ami ugyanaz, mint mikor látsz ilyen majom csapatot, és akkor találnak egy banánt, vagy valamit, és akkor a hatalmi forrongások, meg ki rúgsegbe, ki viszi el a banánt, ki szalad el, odaengedik a gyereket, tehát vannak ezek az ilyen törzsi elemei ugye ennek a dolognak, hogy csoporttevékenység. És akkor van ez a nagyon komolykodás, nagyon professzionálisak vagyunk, de nyilván látni, hogy van, aki, mit tudom én, próbál felülkerekedni, próbál kreatívnak tűnni, vagy ilyen olyan benyomást akar kelteni, hogy ő valamilyen szakértő valami témában. Tehát ez a fajta ilyen álkomolyság, az triggerel nekem ilyen ösztönöket, hogy akkor azzal viszont szívesen viccelnék. De visszafogom magam, tehát hozzátenném, hogy nagyjából 99.9%-ban ezen felül tudok emelkedni, és hát ez a 0,1% azt meg megfelelő helyen, megfelelő időben kiélem.
Ja. Egyébként én azt veszem észre, hogy én is elég sokszor beszúrok valamit, még annak egy próbálom magam visszafogni, ami nem feltétlenül, tehát amikor átengeded a személyiségednek egy bizonyos részét a munkai környezetbe, és sokszor nem is tudsz róla, vagy nem is veszed észre, abban a kevés alkalomban, azt gondolod, hogy kevés alkalom, és nem veszed észre, abból látszik, hogy a másik oldal mit érzékel, és lehet, hogy ezt már ők is soknak találják, főleg itt ez a svéd társadalom, akik eléggé fókuszálnak a magára, a melóra, és arra, ez nagyon érdekes egyébként, hogy itt errefelé az emberek, azok eléggé ilyen sallangmentesen próbálják megközelíteni a dolgokat, ami azt jelenti, hogy nem nagyon van arra lehetőség, hogy így vélemény. A véleménytől, és hogyha azt kérdezett, hogy mi az, amit megtanultam nagyon komolyan ebben a társadalomban, akkor az, hogy a véleményt nagyon óvatosan kell kezelni, és nagyon óvatosan kell kimondani a véleményet, mert sosem tudhatod azt, hogy mi az, amit nem tudsz. Tehát amikor véleményt fogalmazol meg, akkor mindig azt a látszatot kelted, hogy te mindenről képen vagyis mindent tudsz, és a vélemény, még hogy a szakmai kérdésekben is mondasz véleményt, hogy valami szakmai ügyben határozott véleményt fogalmazol meg, akkor sem tudhatod, hogy milyen információkkal nem rendelkezel, hogy ez a vélemény ne legyen is. Ezért véleményt nem nagyon szabad mondani soha, hanem csak azt tudod, hogy ez így érzem, talán max ennyit még megengedhetsz magadnak. De nem karakteresen nem jelenthetsz ki állításokat.
Két dolog, hogy az bűnös, egyik, hogy nekem aztán tényleg halmozottan nehéz ez a dolog, abból adódva, hogy sok nagyon különböző kultúrával dolgozok, lásd, Kína, Szingapúr, Japán, Ausztrália, mit tudom én, meg plusz a nemzetközi kollégák, tehát így amennyire csak lehet, neutrálisnak kell maradni ezekben a dolgokban, de ugyanakkor én azt fontosnak érzem, hogy valamilyen szinten autentikus maradjak, mivel én nem azt az értéket adom hozzá, hogy egy jó diplomatikus svéd vagy kínai vezető vagyok, aki nem mond ki semmi sarkalatos véleményt, és nagyon visszafogott, hanem én azt az értéket adom hozzá a csapatmunkához, hogy adott esetben autentikusan a saját véleményem megmondom, vállalok kockázatot, hogy hülyeséget mondok, vagy hibát követek el, és ez előre visz bizonyos dolgokat. Tehát nem szabad túlságosan defenzívnek lenni, és túlságosan neutrálisnak lenni, még az én pozíciómban se, mert azáltal nem teszem lehető, hogy az igazi értéket hozzáadjam a folyamatokhoz. Tehát az, hogy én néha bevállalok egy sarkalatos véleményt, vagy kipróbálok olyan dolgot, ami nem biztos, az összességében, ha megnézzük a mix módon, ugye a mindenki által hozzáadott értéket, ezzel viszem előre a dolgokat, nem azzal, hogy egy hideg, neutrális döntéshozó vagyok. Hát... Másik dolog viszont, azt kérdezném, beszéltünk egy korábbi adásban a kollégáról, aki újonnan jött az irodába, és svéd, és hogy hogyan alakított ki szociális kapcsolatokat, azt elfelejtetted azt a sztorit befejezni, szerintem más is akarja hallani.
De nem kaptunk olvasói levelet erről a témáról, hogy hallani akarok.
Nem akarok elgondolkodni, hogy miért nem.
Nincs is e-mail címünk. Hogy tudnak nekünk írni egyébként?
Szerintem
emberek?
A legjobb, hogyha... akkor call to action. Azt láttam, hogy néhány hallgató kedvesen elhelyezett új ratinget meg kommenteket az iTunes Store-ba. Például Szabó Balázs beírta, hogy 2024-es újraindulás kapcsán csak egy fontos javaslattal tudok élni. Rendszeresen tolni kell a kontentot. Nagyon köszönjük a 5 csillagot is. És mindenki menjen, aki iTunes Store-ban van, vagy egyéb rating helyeken, érdemes újra becsillagozni az epizódot, meg a podcastot, hogy minél több emberhez eljussanak. Viszont e-mail címünk az nincs, és ezért javaslom, hogy jelenleg nagyon jól működő Telegram csatornára, amit a Connected Podcasthoz hoztunk rá. Ott van egy heti Meteor Channel, oda lehet jönni, szakérteni, meg véleményezni, és ott tudunk reagálni rá. Aztán nyilván majd lesz mindenféle más módja is.
Igen, majd.
De hát én személyesen kíváncsi vagyok nagyon erre a történetre, úgyhogy ha nem bánok, meghallgatnám.
Az igazság, hogy nincsen benne semmi különös. Tehát ugye, aki nem hallgatta az első adásnak a végét, vagy nem tudom, hol volt ez.
Elsőben, igen.
Igen, ott az volt ugye a kontextus, hogy egy új product owner került a csapatba, ahol dolgozom, és egy svéd céghez érkezik egy svéd ember, akinek semmi domain ismerete nincsen, nem... ismeri az embereket, tehát egy ilyen teljesen zöldfülű valaki jön be, és lehetőségem volt az első pillanattól megfigyelni azt, hogy egy svéd ember egy svéd környezetbe hogyan kezd el beilleszkedni, és hát ugye természetesen az ő saját személyiségét is, hogy hogyan jeleníti meg hogy hogyan építi tulajdonképpen fel magát. Szerintem mindenkinek át kell menni ezen, hogy hogyan viselkedsz, hogyan építed a brandedet ott a cégen belül, és akkor engem ez nagyon érdekelt, és ezért különösen, na most jól belementem ebbe a mélységbe, de tényleg nincsen semmi különös megfejtés ebben az egészben, csak érdekes volt számomra látni, hogy leül az asztalhoz, miket beszél, hogyan beszél, és természetesen nyilvánvalóan svédül megy az egész dolog, és itt jön be az egész, hogy Magyarországon elmenni egy magyar céghez új alkalmazottként, az nyilván teljesen más, mint külföldön elmenni, és olyan környezetben próbálni megfelelni, mert magyarul Magyarországon egyből van egy csomó olyan közös dolgod a többiekkel, aki nem mondott dolog a többiekkel, amivel te úgy gyakorlatilag hozzájuk tartozol. Tehát te abban az a nép vagy, az a gondolkodás vagy, ott nőttél föl, ismered a mit tudom én, menzákat, nem tudom, tehát ilyen...
Verne Gyulát.
Tudod, hogy a Verne Gyula magyarul mit jelent, mindenkinek ugyanazt jelenti, és így tovább. Tehát ez egy ilyen, jól működnek ezek a mémek, bocsánat, ahogy ejteni kell, meme. És itt ugyanezt figyeltem meg ebben az esetben is, hogy neki ilyen szempontból sokkal egyszerűbb volt a dolga, hiszen egy közös nyelvet beszélt a többiek, és itt nem csak arra értem, hogy szintaktikailag ugyanazt a nyelvet beszélte, hanem azt, hogy ugyanabból a kulturális közegből érkezett, mint a többiek, és ez neki segítség volt ahhoz, hogy meg tudjon ütni egy hangot velük, ami nekem például nem volt meg, hanem én egy ilyen fura képződmény vagyok, valahonnan jön Kelet-Európából, tudod, és akkor... És ő meg itt ad egy ilyen helybélinek számít, helybéli sztoriai vannak, helybélen tud reagálni rá, úgyhogy nem tartott neki ilyen szempontból sokáig, míg bele tudott illeszkedni. Meg amúgy is ilyen szociális embernek ismertük meg, úgyhogy...
Nyilván könnyebb. Én úgy vagyok vele, hogy segít, hogy legalábbis nekem ezeket az expat közösségeket inkább megkeresni, megtalálni, és nyilván könnyebb kívülálló között valamiféle közösséget megtalálni, tehát se itt Hongkongban, se az egyéb helyeken nem érzem, hogy ilyen baráti kört föl tudtam volna építeni helyiekkel. És vannak itt nagyon kirakasztó társadalmak, tehát például Japán az ilyen ultra nyíltan xenofób, és ott úgy működök jelenleg bármilyen formában, hogy én belefekszem abba, hogy én nem próbálok japán emberként viselkedni, hanem én vagyok az a anime karikatúra, aki ez a harsányabb, nem udvarias, nem jól öltözött külföldi, de ebbe a szerepben megpróbálok minél inkább szórakoztató, intelligens, energikus lenni, hogy elfogadjanak ennek a karikatúrának. Nem lesznek igazából mély barátságaim ebben a közösségben, hanem elfogadom a szerepem, hogy én vagyok a hangos, erőszakos külföldi, és ezzel teremtek értéket, ahogy mondtam az előbbi esetben is. A hongkongi környezet is olyan, hogy itt hozzászoktak a külföldiekhez. Ennek például előnyét is tapasztalom, mert amikor megyek az utcán, és street photography, ugye ilyen utcai fotózás a fő hobbim, és lefényképezem közvetlen közelről a helyieket, akkor ott tudod így, hülye külföldi, nem érdekes, csak egy buta turista. Hogyha helyi lennék, azt tudom, hogy elkezdenének kantoniul veszekedni velem, és hogy mégis mit képzelek. És úgy nagyjából békén hagyják a külföldit. Én elfogadom, ennek van előnye is, cserébe meg nem vagyok az in-group része, és ezzel együtt tudok élni, mert nem igénylem
az én oldalamhoz. Ja, ilyen szempontból te ilyen klasszabb helyen ész, mert könnyebben be tudsz váltani ebbe a turista izébe, viszont képzelj el Svédországot, ahol ugye én úgy hasonlítok, ahogy az itt kinéző emberek kinéznek, meg minden, csak mégis egy más kulturális furcsa lény vagyok, és így különösen nehéz elkezdeni. Tehát itt, hogyha elkezdenék street fotózni, maradjunk ennél a példánál, akkor már elég nagyváros ez ahhoz, hogy ne zavarjon embereket. Itt falun biztos, hogy megnéznék, hogy ki ez a csodabogár ebben az értelemben, de tehát itt nekem nehezebb sokkal beilleszkedni, mert nincsen egy ilyen magamra húzható palást, hogy én melyik sztereotípia tudok lenni, hanem nekem igazából csak egy úton van az, hogy még jobban beintegrálódjak itt a rendszerbe. És az nem lehet másképpen csinálni, csak úgy, hogyha megtanulod a nyelvet használni. Az kegyetlen.
De hozzátenném, hogy azért ne felejtsük el, hogy legalábbis az én részemről biztos ez a példa, de szerintem nálad is így volt, hogy azért Magyarországon se férünk be az átlag magyar kategóriába, és kulturálisan, és ott is egy picit inkább outsiderként. Legalábbis az én esetemben nekem például hatalmas élmény volt, mikor mondjuk létrehoztuk a Budapest New Technology Meetup csapatot, ahol hirtelen hozzám hasonló geek emberekkel találkoztam végre, és söröztünk, és olyan témákról beszéltünk, ami engem rettenetesen izgat, de egyik szomszédomat vagy családtagomat sem izgatta volna. És például a mi kis podcastjainknak is azért látom nagy értékét, mert lehetsz magyar, lakhatsz, mit tudom én, Budapesten, vagy akár vidéken, egyáltalán biztos, hogy a közvetlen környezetedben elég olyan emberrel találkozol, akiket ezek a geek témák, lásd, Apple technológia, vagy AI, vagy nagy kulturális kérdések érintenek így a az utca emberein nem érzek Magyarországon se egy erős közösséget velük, ha bár nyilván több közös kulturális referenciánk van.
Na, szépen megmondtad, igen. Én sem, ez rám is jellemző egyébként ilyen szempontból. Elgondolkodtam.
Na, még a irodába visszatérve írtál pár dolgot, itt van a háromnapos meeting workshop téma.
Igen. Ez csetelgettük egymás között, de itt a héten történt velem, és hogy végig végrehajtottam, nem először, és nem utoljára egy ilyen egész délelőttös meeting sorozatot, és itt fontos, hogy hozzátegyem, nem befogadós meeting, ahol csak hallgatsz és ülsz, hanem aktív résztvevős, participálós meetinget, egy egész délelőttöst végrehajtok. Nem tudom, a koromból következik ez, de én nekem egyre nehezebb már egy egész délelőtt után is egyben maradni. Tehát annyira lefáraszt mentálisan a dolog, hogy igazából csak hazamennék videójátékozni, és lőnék a kvékbe. És te mondtad azt, hogy neked egy három napos reggeltől estig tartó meeting sorozatok volt, vagy workshop sorozat. Tehát, hogy akkor mivel lehet ezt kibírni? Tehát ilyen droggal kell
Az egyik dolog, hogy általában, amikor ennyire aktív ilyen workshopok vannak, egyrészt a végére tényleg ilyen kataton állapotba kerülök, és nem tudok megszólalni se, csak nézni ki a fejemből. Másrészt meg elég gyakran így lebetegszem utána, mert egyszerűen teljesen ledarálja összes energiámat. Most ezt így megúsztam, de igazából, ahogy nehéz 100 kilométert lefutni, de vannak, akik belefekszenek, megcsinálják, és vagy mondjuk egy kisebb eset, ugye a maraton, azt is nehéz, de a legtöbb ember, aki ennek dedikálja magát, és gyakorolja rendszeresen, és csinálja, és hajtja magát, nagyon nehéz, nem lesz könnyebb, nagyon nehéz, de megcsinálja. És én is úgy állok hozzá, hogy ez egy maraton, amire hosszú ideje készülök, és tudom, hogy nehéz lesz, és megcsinálom. De hozzátenném, hogy sokkal könnyebbek voltak ezek a meetingek számomra, amikor még igazából tényleg csak a magával a alapfeladattal foglalkoztam, hogy mit tudom, egy új projektet el kell kezdeni, van egy workshop, megbeszéljük, hogy milyen feature-ök legyenek, hogy milyen képességek legyenek az adott alkalmazásban, milyen technológiákat használunk. Most sajnos megjelenik, vagy nem sajnos ez része ennek a dolognak, de megjelennek az egyéb rétegek, mint hogy a Matrix ugye felfedezett, hogy tulajdonképpen a Matrix ez egy ilyen virtuális környezet, és akkor történik az akció a Matrix belül, és akkor még azon kívül is. Így a munkahelyen is az van, hogy akkor felismered, hogy vannak a hatalmi játékok, amit meg kell érteni, akkor vannak ezek a különböző ilyen csapatdinamikák, hogyan kezeld a beosztottakat, a te szinted levő embereket, a főnököket, az ügyfeleket, a partnereket, tehát egy csomó ilyen réteg megjelenik, és akkor ebből lesz a sokdimenziós, ugye, sok játszma minden egyes meeting során. Sokkal könnyebb volt, amíg még nem láttam, hogy a Matrix ott van az egész körül, nem láttam a hatalmi dinamikákat, a csoportdinamikákat, meg nem kellett aktívan ezekre, mint vezető, odafigyelni. És elképesztően fárasztó tud lenni. Szóval én remélem, hogy valamilyen szinten stabilizálódok az adott munkakörben, és belefásulok ezekbe a dolgokba, de jelenleg rettenetes nagy kihívás egy háromnapos workshopot megcsinálni, ahol tényleg ez a háromnapos, amiről beszéltünk az én esetemben, talán két hete volt ez, az olyan szintű volt, hogy a globális szervezetből utaztak kollégák ide, regionális szervezetből utaztak a kollégák ide Hongkongba, különböző csoportok, account managerek, egyéb szervezeti egységből jöttek emberek, és ezek között kellett egyrészt negyedévet értékelni, visszajelzést adni, hogy mi megy jól, mi nem megy jól, tervezni az évet, megfelelő irányba próbálni a beszélgetést fordítani, és közben ugye asszertív módon megmutatni, hogy igen, mint relatíve új ember ebben az új vezető pozícióban, tudom kezelni a szituációt, tudok irányt mutatni, látom, hogy merre kell menni, de ugyanakkor jó hallgató is vagyok, és odafigyelek, és tehát én is odafigyelek az alkalmazottaknak a véleményére, és amennyiben ez megfelel a stratégiának, bevonom őket ebbe a folyamatba. Tehát így ultra komplex volt, nagyon fárasztó, maraton jellegű dolog volt, de ezt csak végig kell csinálni.
De akkor olyan belső workshopotok volt, ez nem ügyfeles téma.
Ügyfeles workshop általában szintén fárasztó, és ott aztán tényleg nagyon ilyen figyelő módban vagyok. Nagyon fontos, hogy érezzék, hogy meghallgatom a problémájukat, tudok aktívan hozzáfűzni dolgokat, de nem próbálom túlságosan irányítani, pont annyira irányítom a workshopot, amennyire még számukra komfortos. Az is nagyon nehéz tud lenni, de akkor általában nincs ez a ilyen élesen ez a politikai réteg. Tehát ott lehet erősen célorientáltnak lenni. Belső meetingeken sokkal inkább van ugye powerplay, meg az összes ilyen komplexitás.
Nekem kevés ügyfeles tapasztalatom van, amikor ügyféllel kellett dolgozni, de volt egy pár, főleg amikor egy ilyen ügynökségnél dolgoztam, és akkor volt ilyen, mert ott jött valaki, hogy van egy adott problémája, és akkor kell neki egy designer, meg valami bizniszember, és akkor beszélgessünk róla egy kicsit, és én arra jöttem rá ezen a beszélgetésen, hogy nagyon fontos annak a megértése rögtön az elején, hogy ők ne riaszd el őket, hanem hogy próbáld. Tehát, hogy tudom, az elején, amikor legelőször beszélsz valakivel, és még tudod, mi csak úgy próbálgatják a vendorokat, a piacot ott, hogy kivel feküdjenek össze, és ez az esetben nagyon-nagyon könnyen el lehet őket riasztani, tudod, így, mint egy kis őzike megriad, és elszalad valamerre az erdőben, és akkor utána már lesheted, meg bottal ütheted a nyomát. És nagyon könnyű én szerintem elriasztani azzal, hogyha nem érez, tehát hogyha nem azzal mennek el a meetingből ők, hogy jó kezekbe tudják adni a problémát, és nagyon könnyen el lehet riasztani őket azáltal, hogy túlságosan sok véleményt próbálsz berakni a meeting, vagy mi lenne szükség, még akkor is, hogyha tudod, hogy előbb-utóbb úgyis az lesz majd, amit te gondolsz, de nem szabad egyből rátenni ezt a gondolatot a másik félre, mert attól megriadnak, hanem először ők csak szerintem azt akarják visszahallani, ami az ő elképzelésük a dologgal kapcsolatban, tudod. És szerintem akkor könnyebben meg lehet őket fogni. És én itt sokat hibáztam. Tehát engem érdekelt ez a pre-sales területot, hogy lehet eladni valakinek valamit, okosan, hogy ne riaszd el őket még az elején. És ennek nagyon fontos elem az, hogy ne kezdjél mindent megmagyarázni nekik az elején. Még kérdésekkel se. Tehát, hogy milyen kérdéseket teszel föl, már azzal is el tudod őket riasztani.
Ugyanakkor
én nem fogom ezt neked elmesélni, mert te pontosan tudod, hogy miről beszélek, nem?
Abszolút, de a másik irányba se szabad elmenni. Nem szabad, hogy az az érzés, hogy minden döntést, meg minden gondolatot nekik kell az adott projektbe bevinni, hanem érezzék, hogy ez a szaki, ez meg fogja tudni csinálni a fürdőszobájukat, mert tudja, hogy működnek a fürdőszobák, tudja a szabályokat, és okosan megkérdezi, hogy hova akarod a lámpát, ide vagy ide, szerintem inkább ide vagy ide lehetne rakni. Tehát fontos, hogy érezzék, hogy megoldod a problémát, csak annyit kérdezel, amennyit tényleg az ő véleményüket kell hozzáadni hozzá, és jó kezekben vannak. De nagyon nehéz. Viszont tényleg ez az a része a munkámnak, amit nagyon hosszú ideje csinálok, és nagyon komfortos vagyok ebben. Tehát a furcsa módon ugye az ügyfél meeting az, amire kevésbé is stresszelek én rá. Nyilván, amikor csoportosan megyünk, és több nagyon fontos potenciális ügyfél, és akkor három ember körülöttem izgul, az valamilyen szinten rám is kihat. De a magam részéről azon szemben nem szoktam aggódni. Számomra a nehezebb dolog az a cégen belül, pont ezek miatt a politikai rétegek miatt komplex döntéshozás, kollaboráció, ugye?
De figyelj, az lehet, hogy te már magasabb szintről látod ezt, de én úgy képzelem el, és engem mindig ez nagyon segített a munkám során, hogy egész egyszerűen nem kell másra törekedni, csak arra, hogy minél több információ legyen egy adott kérdésben. Mert hogyha nagyon sok információd van, tárgyi tudásod, akkor annak nem tud el, tehát a matematikával nem tud senki küzdeni. Tehát hogyha te jobban tud a matematikát, mint a többiek, akkor, uh-huh. akkor nem tudnak kikezdeni veled, semmilyen powerplay nem tud használni. Tehát, egyszer oda is azt mondta, hogy figyelj, ezt a címkét, ez a gép így tudja nyomtatni, máshogy nem tudja, erre akarunk terméket fejleszteni, akkor az ez. És
szerintem ez simán 70%-a a dolgoknak, tehát hogy az, hogy szakmailag iszonyú felkészült tapasztalt vagy, azzal lefeded a dolgoknak a 70%-át valóban. De ott van az egyéb 30%, ami tényleg arról szól, hogy kapcsolatkezelés, konfliktuskezelés. Van módszertan, hogy milyen típusú munkahelyi konfliktusok lehetnek, és milyen módon lehet ezeket kezelni. Tehát nekem volt ilyen leadership coaching, nem is tudom, tavaly év, szeptember magasságában, teljesen véletlenszerűen, pont akkor, amikor ugye ez az új pozíció előkerült, ettől függetlenül kaptam egy ilyen coaching lehetőséget a cégtől, ilyen külső szakemberrel, és nagyon érdekes volt ennek a rendszertanát megérteni, hogy milyen különböző típusú konfliktusok vannak, milyen módszerekkel lehet ebbe belemenni. Aztán van ugye ez a power rétege a dolognak, amire reflektált elég sok hallgató, amikor az előző adásban erről beszéltünk, hogy az embereknek az ambícióját hogyan tudod kezelni, a különböző ambíciókat, a veled szembe való esetleg irítség, hogyan tudod ezeket kezelni, tehát egy csomó ilyen plusz dolog rá kenődik a nyers szakmai információkon kívül bármiféle beszélgetésre. És amivel sokáig előre lehet jutni, az valóban a szakmai tudás, és én ezt szeretném a lehető maximális szinten tartani, még ebben a pozícióban is, tehát ennek megfelelően ilyen cikkeket olvasok, meg próbálom magam frissen tartani ezekben a témákban, de ami nagyon fontos, ez az egyéb 30% a kapcsolatokról, a konfliktusokról, felismerni a motivációkat, hogyan kezeled ezeket, ultra fontos, és a legegyszerűbb munkahelyi beszélgetés során is ez mind előkerül.
Nem tudom. Meg próbálok tudni semmiféle frappánsot mondani.
Uh-huh. Nem is feltétlen kell, mert ezek nem ilyen egyszerű, megoldásos dolgok, hanem tényleg egy komplex dolog, ami nyilván elemi szinten bárki tapasztal, akár egy ovis közösségben is, és aztán az iskolában és a munkahelyen meg minden, de ahhoz, hogy hatékonyan tudjál előre jutni, különösen egy nagy szervezet összefüggésében, ahhoz tudatába kell ezeknek a dolgoknak lenni, ennek is lehet utána olvasni podcastokat, YouTube videókat megnézni ezzel kapcsolatban, és...
Mert hogy emberekkel hogy kezeljed őket, vagy szakmailag
hogy nem, szakmailag is nyilván kell, de abban a szempontból, hogy konkrétan munkahelyi konfliktusokat hogyan kezelsz. Hogyan kezelsz megoldhatatlan problémákat, van két ember, mind a kettőnek igaza van, de egyiknek sincs igaza, hogyan oldod fel ezeket a konfliktusokat. Nem feltétlen minden arról szól, hogy veled van a konfliktus, hanem a csapaton belül.
De szerintem nem is nagyon van konfliktus. Tehát én nekem a tapasztalatom nem az, hogy konfliktusok vannak, hanem inkább az a tapasztalatom, hogy most lehet, hogy ebben a társadalomban, ahol én létezem, ott a kevesebb az ilyen nyilvánvaló konfliktus, hanem igazából én azt szoktam érzékelni, hogy időnként így ilyen darabosan mennek a dolgok, nem annyira tudunk menni, nem nagyon értenek egyet a felek, és akkor nagyon diplomatikusan, civilizáltan próbálja mindenki az asztal alatt tartani ezeket a véleményeket, de ott látszik meg, hogy nem tudunk megfelelő sebességgel menni, és nincs olyan tudod, hogy az egyik complaining-el a másikra, hogy ez azt mondta nekem, hogy nagy a fülem, hanem semmi ilyesmi nincsen, csak valahogy...
Kimondva
nincsenek.
De létezik, akkor, ez a konfliktus garantáltan ugyanúgy létezik abban a szervezetben is.
De akkor én nem nevezném konfliktusnak, mert akkor van konfliktus, amikor már kimondódik valami. Addig nem tudod, hogy mi van. Lehet, hogy nem figyelt oda például, vagy lehet, hogy ez van, lehet, hogy az van. Nem tudod, hogy ő ténylegesen elfogult egy kérdésben, vagy ténylegesen valami powerplay-t akar csinálni. Nem lehet tudni ezt azon a ponton. Nem lehetsz benne biztos.
Rengeteg módon lehet tudni, még biztos vagyok benne svéd emberek esetén is, hogyha tényleg ilyen megfelelő szintű empátiával rendelkezel, meg tudatosan odafigyelsz az apróságokra, hogy hogyan mosolyog, hogyan üdvözöl, hogyan beszél az adott ember a kollégával, lehet, hogy nem kiabál veled, de látod azt a ezer mikro reakciót az arcán, hogy frusztrálva van.
Valami miatt, igen, de valami nem miatt? Tudod, hogy miért. És, hát, és én óvaintenik bárkit, hogy ezekből hosszas következtetéseket vonjon le, hogy most milyen izé. Lehet, hogy szarnapja van, ki tudja. Most nem feltétlenül.
Persze, de hosszú idő során, különösen hosszú ideig dolgozol adott csapatban, szervezetben, látod a trendeket, hogy na hát a Géza minden egyes alkalommal, amikor daily stand-up van, amióta ez az új ember a Scrum Master, húzza az arcát mindig, mikor elkezdődik a stand-up. Tehát felismered idő elteltével, hogy nem ma volt rossz napja, hanem minden alkalom, amikor ezzel a menedzserrel van egy meeting, húzza a száját. Akkor elkezdett hallani, hogy Géza Pistának azt mondta, hogy elégedetlen fizetésével, mit tudom, tehát millió jel jön, nem feltétlen direkt kiabálós konfliktus lesz belőle, hanem ezer mikro módja van annak, hogy ezt felismerd, és tudjad, hogy ha meg akarom tartani Gézát, jobb, hogyha proaktívan beszélek vele, hogy mennyire elégedett a munkakörrel, hogy szereti a csapatot, szeretne tovább ebben a projektben maradni, vagy szeretne egy másik projektre, mert millió ilyen van, tehát egy nagy szervezetben millió ilyen dolog van, és nem kell túl értékelni ezeket a dolgokat, és tényleg van olyan, a saját esetemben is azért vagyok mérges egy adott meetingen, mert éppen vacak napon volt, vagy valami, de hosszabb idő szeletet nézve azért értékelni kell ezeket a jeleket, és jobban jársz, hogyha értékeled ezeket a jeleket, és aktívan megpróbálod ezeket stratégizálni, hogy hogyan oldod meg az adott problémát.
Hát nekem... ez egy jó pont, amit mondtál, hogy ha meg akarod tartani az embert, akkor ezekre érdemes proaktívan figyelni, de én azért feltételezek egyfajta felnőttséget a másik ember részéről, és hogyha van valami problémája, akkor elkezdi felhozni valamilyen fórumon ezt, ahol. Tehát, hogyha
nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember, mondom 80% minimum, inkább keres egy új munkát, aláír új szerződést, és utána felmond és mondja el, hogy mi volt a baja. 20%-a az, aki proaktívan odajön, hogy te ez a Scrum Master, ez egy idióta, és folyamatosan elrontja a backlogot, meg mit tudom én. 80%-a az embereknek inkább felmond. És én, nekem talán túl sok az empátiám abból a szempontból, hogy nagyon érzékeny vagyok ezekre a mikro kifejezésekre, meg minden, de 100% sikerem van abban, hogy látom, hogy ez az ember elkezdett ilyen arcot vágni, olyan arcot vágni, már 2 hónapja ezt csinálja, ez az ember meg akar engem támadni, és 2 hónap múlva megtörténik a dolog. Jobb, hogyha felkészülök rá, és tudom, hogy ha ez az adott ember megtámad, akkor mik azok a dolgok, amivel ő fog hülyén kijönni a szituációból, nem én.
Érdekes egyébként, hogy reflektálsz ezeken a dolgokon, tudod, hogy ilyen, tehát ez nem most érzékelem először, hanem így visszajövő dolog, hogy nálad ilyen folyamatos ilyen threat monitoring megy, hogy tudod, hogy milyen irányból jöhet a íz, és folyamatosan fel kell készülni meg minden. És így kívülről hallgatva tűnik ez nekem fel. Most elnézést, hogyha így belementem egy kis analízisbe. Csak azért mondom ezt, mert így jön vissza és vissza a kérdés, és én sohasem gondoltam erre így. Tehát én mindig úgy vagyok ezzel, tudod, hogy letolom a gatyámat, hogyha ide akarsz jönni, és engem akarsz kóstolgatni, én nem fogok elmenekülni itt, vagy letolt gatyával, gyere ide aztán. Tehát én hogy úgy mondjam, sosem keresem azt, hogy milyen irányból jöhet a veszély. Mert
az a baj, hogyha ott
tőle,
a pillanatban attól próbálod lekezelni. Tegyük, hogy van egy ember, látod, hogy meg akar támadni, mert mondjuk ő vágyott volna arra a pozícióra, amit betöltesz, vagy úgy érzi, hogy ő jobb lenne abban a pozícióban, mint te. Ennek elkezdi apró jeleit adni. Hogyha durván felválasz egy ilyen konfliktust, mikor ez kiborul valamilyen formában, akkor az a jó, te vagy a bizonytalan, és miért? Ő csak egy adott kérdést vetett föl, és akkor miért kell így reagálni rá. Sokkal jobban jársz, igen, hogyha azt a két hónapot azzal töltöd, hogy minden módon megmutatod, hogy mennyire támogatod ezt az embert, meg mennyire meghallgatod, és amikor ő kezd agresszívan föllépni, akkor ő fog hülyén kinézni, de hát a főnök mennyire támogatta, meg szupportálta, nyílta, meg minden, mekkora köcsög ez, hogy fellépett ellene. Tehát ezt így sokkal megfontoltabban kell megoldani ahhoz, hogy ne te jöjjék ki rosszul belőle.
Ez egy érdekes insight volt egyébként, amit most mondtál, hogy, és ezt iterálni, vagy reiterálom én is, hogy csak úgy értelmezem, hogy azt mondod, hogy ha érzékeled jelét annak, hogy valaki próbál rámenni arra a pozícióra, akkor épp ellenkezőleg kell viselkedni, és támogatóan kell fellépni, hogy ő jöjjön a végén ki rosszabbul belőle. Azzal, hogy valami mozdulatot el fog helyezni valahol, és ennek az lesz az eredménye, hogy tehát előbb-utóbb valakinek valami irányba lépnie kell, és ne te legyél az, aki negatívban fog kijönni az egészből, hanem hagyd, hogy ő jöjjön ki, és te inkább ellenkező konterintuitíven támogatod végig.
Abszolút.
Hogy ő elkövessen egy hibát a végén aztán.
Nem feltétlen, oké, ez lehet, hogy így nagyon manipulatívan hangzik, de mindenképp az a jobb, hogyha te túlnyomóan támogatóan lépsz fel, hogy mindenki a szervezeten belül is, és ez az ember is lássa, hogy meg van hallgatva, adsz a véleményére, adott esetben változtatsz is dolgokon az ő véleménye alapján. Ha ennek a végén is úgy jön ki, hogy de ő most akarja ezt a pozíciót, és támadólag lép fel, akkor szinte elkerülhetően, hogy égeti magát ezzel, mert itt van valaki, ki támogatta, nyíltan mondta, hogy milyen jó munkát végez, és mennyire elfogadjuk a sikerét, meg minden, és akkor most ő itt agresszívkodik, és megkérdőjelezi a főnököt. Tehát mind végig kell gondolni, végig kell játszani, ezen a szinten legalábbis. Ez az, amit mondtam, hogy szeretném, illetve boldogabb az az ember, és kevesebbet aggódik az az ember, aki nem látja ezeket a komplex interakciókat, de ugyanakkor, ha már látja az ember, akkor tudatosan kell kezelni.
Dolgozol valahol, ezek jönni fognak mindenféle formában, és szerintem, amit most mondtál, az lefordul más interakciókra és más szakmai szituációkra is, igazából én azt mondanám, hogy csak azt kell tudni elkerülni, hogy 5 éves vagy 7 éves gyerekként kezdjél viselkedni. Tehát, hogyha érzel valami fenyegetettséget, és akkor te próbálsz még nagyobb hangerővel visszaválaszolni. Na, és itt lehet, hogy egy ilyen Slack üzenetet fogsz elhelyezni, amiben, hogy oda mondasz valamit, vagy oda pirítasz, vagy ilyesmi. Tehát ez simán fordulhat ilyen oldalra is, de igazából ezt kell csak elkerülnöd, hogy legyél nagy vonalúbb, nagyobb formátumúbb az egész kérdésnél, és akkor fogsz tudni belőle jól kijönni. Tehát nekem is, hát az elmúlt héten is el tudnék mesélni, például pontosan egy olyan szituációban voltam benne, ahol volt egy ilyen egyetnemértés valakikkel, és javasoltam, hogy inkább egy meetingen oldjuk föl, ahol szintén nem jutottunk sokkal előrébb, és nekem ugye más jellegű problémám van ilyen szempontból, ez ilyen elfogadás, autoritás kérdések, tudod, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy egyik ember mond A-t, te mondasz B-t, kinek az akarata fog érvényesülni, és miért?
Aki a meeting minutes-et írja, annak az akarata fog érvényesülni. Tehát ha csak bármiféle, tehát ha olyan meetingen vagyok, ahol bármiféle dolog A meg B irányba elmehet, és én nagyon szeretném, hogy A irányba menjen el, akkor egyrészt nyilvánvalóan nagyon felkészülök arra, hogy milyen beszélgetés lesz, másrészt nyilvánvalóan én írom a meeting minutes-et, és én küldöm el utána, és már annak a megkérdőjelezése az már ilyen nyílt támadásnak minősül, és elég kevés ember megy erre az irányba. Tehát...
Ez egyébként egy baromi jó insight, és én is észrevettem, hogy és minden hallgatót szeretnék kérni meg az elején a műsornak, hogy várjon 1 perc 10 másodpercig, mert akkor fog jönni a lényeg. Ugyanis ezt nem lehet alábecsülni, hogy milyen fontos szerepe van annak, pont amit elmondtál, hogy aki a végén összeír az összefoglalót, és abban így küldik ki, abban bele tudod nem az, hogy rakni, hanem ott konkrétan ott jelenik meg majd az, hogy mi fog történni. És erre egy rengeteg példám van. Voltam én is egy workshopon, ment egész délelőtt ide-oda-amoda, és a legvégén pontosan ezt figyeltem meg, hogy a csávó, aki a moderátora volt a workshopnak, és összehozta, megírta az összefoglalót, És azt vettem észre, hogy basszus, az összefoglaló az szinte nem is szólt arról, amiről a beszélgetések zajlottak, hanem konkrétan leírta, hogy ő szerinte kinek mit kell csinálnia. És utána ez lesz az arany standard, ez a levél lesz az arany standard, amihez képest lehetnek majd kérdéseket. Mert érted, egy meeting az elszáll.
Abszolút. És nyilván nem azt mondod, hogy ne azt írd le, ami meg lett beszélve, hanem azokat az elemeket hagyd ki, amit ki akarsz hagyni, és azokat az elemeket erősítsd meg, ami számodra fontos. Nyilván most az egész komplex dolog lesz, hogy manapság ugye egyre több szituációban már a Copilot meg egyéb ilyen AI toolok írják a meeting summary-t. Nyilvánvalóan akkor az okos embernek ki kell találni, hogy hogyan rakhatsz bele a beszélgetésbe jelentősnek tűnő gondolatokat, ami biztos, hogy a gép meeting minicébe bele fog kerülni. Tehát nehezebb ez a dolog, de jelenleg még alkalmazható, és amúgy is hasznos vagy azáltal, hogy a meeting minutes te írtad. Látszik, megerősíted, hogy számodra fontos volt a beszélgetés, segítőkész vagy, sokkal nehezebb utána ebbe belekötni.
Bele lehet, de valóban
persze, ez de az nagyon már egy agresszív túl. Tevékenységnek tűnik, és hülyén néz ki, ha valaki beleköt.
Igen. Ja. De lehet, igen. Tehát szerkesztésnek az erejét azt ne becsüljük alá, rettenetesen hatékony eszköz, de ugyanakkor az is persze kérdéses, tudod, amiről mondtál, hogy valamit jobban megerősítesz, és ilyesmi. Nagyon sokszor viszont vannak olyan dolgok, amikor tényekkel nem nagyon lehet vitába szállni, tehát vannak ilyen esetek is, tehát sok szintje van ennek. De ettől függetlenül csak bólogatni tudok, tehát tényleg egy nagyon hasznos dolog. És erre nem is gondoltam volna oda ennyire karakteresen. Tehát most, hogy mondod, most összeállt a fejemben ez a dolog, de ez nem volt bennem ennyire tudatosan, hogy ma is tanultam valamit benne. Egyébként én szerintem, az is egy, csak hogy még ezt hozzákössek még egy dolgot, szerintem az is nagyon parfú, hogy megírod a meeting minutes-t, és a meeting minutes-ben, tehát én írom meg, van valamiféle egyetnemértés a meeting alatt, látják a pozíciómat, a reakcióimat a meeting alatt, és a legvégén a minicben egyfajta önreflexió után magasabb szintre emelkedve írom meg azt. Tehát, hogy bizonyos kérdéseket elengedtem, és minden, és ez látszik a minicből, és figyelj, na, arra kapod a csillagos emojikat, bazd meg.
Így van. Kis színeseket beszéljük meg, vagy rakjuk későbbre?
Kis színes? Belefoghatunk egybe még.
Írtál ilyen tech témában, például X Twitter platform témáról. Arról szívesen beszélgetnék veled, hogy ugye mi az aktív social network, amit használsz, és milyen célra.
Hát, volt egy ilyen, főleg ebben a nerd tech világban egy ilyen kirajzás a Twitterről, X-ről, amikor Elon Musk átvette ugye a hatalmat, és elkezdte radikálisan átalakítani a céget, ott kirúgott embereket, nagyon rossz optikája volt az egésznek. Hát ezt sose dolgoztuk fel a Meteorban, egy ilyen régi, évek óta zajló folyamatról van szó. És ugye rengeteg olyan dolgot is elkezdett csinálni, hogy ilyen megkérdezett. Tehát egy elég, őnek aztán van véleménye a csávónak, és ez egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy ki az, aki ott maradt ezen a platformon, ki az, aki elment. Nagyon sokan elmentek ugyanis, de ennek ellenére a tömeg nem nagyon mozgott ki. És hogy szerintem ez érdemes gondolkodni, hogy mi hogyan gondolkodunk erre. Ott maradtunk, igen, miért nem. Ezt átmentél másra.
Mindennel, én nagyon szeretek kipróbálni új social networköket. Szóval gyakorlatilag mindent, ami megjelent és hozzáférést kaptam, azt így kipróbáltam, ami így nagyobb lendülettel volt, ugye van ez a Mastodon nevű ilyen nyílt platform, ahova elég sok ilyen tech újságíró, meg podcaster ment egy időben. Ugye a Syracuse, meg ezek a ilyen Mac körüli arcok sokan mentek a Mastodonra, és én is ott elkezdtem, mit tudom én, kreatív projektet csinálni, például most van egy ilyen hosszabb távú fotóprojektem, hogy a Mastodon profilomra minden nap az adott nap, illetve hát mondjuk az elmúlt 36 órából egy ilyen három fotós triptics fotómegosztást csinálok. De igazából nincsen ilyen kritikus tömeg, így próbáltam minél több fotográfust követni, meg ilyen érdekes embereket, és nagyon-nagyon kevés kontent van. Szóval számomra igazából az nem működő platform. Aztán ugye volt ez a Threads, amit te is említettél, ugye az Instagram körüli social network platform, ami valamilyen szinten össze van drótozott, tehát ugye Instán kapok ilyen értesítőket, hogy akit követek, az valamit Threaden megosztott. De az valahogy így nem sikerült jól üzemelnem. Tehát az ilyen app kellett, a webes felület, minthogyha még nem lenne kész, vagy nem volt kész, és egy túl sok energiát igényelt volna, hogy elolvassak egy posztot, és arról úgy lejöttem. Te így aktívan használod?
Egyiket sem. Én sosem értettem, hogy most azért, mert Elon Muskról akármilyen véleménye van egy embernek, most még kell elmenni onnan, tehát ilyen én nem.
Hát ez ilyen gesztus, hogy én nem vagyok ugyanazon a platformon, mert ugye a platform kifejezés az egy ilyen politikai platformot is szokott jelenteni, hogy ugyanabban a kocsmában hőzönksz, mint ahol Elon Musk, szól, van egy ilyen tényező, meg a másik ugye nagyon sokan panaszkodtak a robotok, meg a trollok kapcsán, viszont cserébe máshol meg nincs annyi érdekes kontent. Például a Twitteren van ez a Derek, nem tudom, hogy hívják, aki mindig ilyen férfi ruházatról Twitter ultra érdekes posztokat.
Mi a címe?
Ugye, megnézem, megkeresem neked.
El kéne helyeznem
akkor. Belerakom a show notes-ba. Szóval egyszerűen annyira túlnyomó többségbe érdekes kontent csatornázódik be számomra.
De Elon Musk-kal kapcsolatban, Derek, itt hadd mondjak el, hogy...
hívják. És az a Twitter handle, hogy @diewerkwear, ezt berakom ide.
Jó, akkor már fölénkelem, igen. Hogy én igazat adok abban az esetben, hogyha ő egy ilyen politikai figura lenne. Mert akkor azt mondanám, hogy oké, tehát azért tényleg egy ilyen active choice. De abban az értelemben nem értek egyet, hogy én Elon Muskot alapvetően nem politikai figurának látom, hanem ő neki van egy ilyen véleménye, elképzelés, nem feltétlenül kell egyetérteni, viszont ő alapvetően nem politikai figura. Akkor
de
sem,
hát én
hogyha...
Ezt vitatnám, tehát akkora hatalma van, meg akkora platformja, ugye, meg annyi igen, pénze, de... hogy igenis direkten tud kihatni politikai közéletre.
Hát, én szerintem csak ott pampog, meg de nem, igen, van hatalma, meg van pénze, meg hogyha mondanak valamilyen féle súlya van, de ugyanakkor sok hülyeséget is mond, és akkor az ember megtanulta kezelni, hogy szétszedi a hasznos dolgokat, és igazából ő neki szerintem a technológiai dolgok miatt érdemes ő vele képben lenni, nem a politikai elképzelései miatt, és ezt gyorsan megtanulod, hogyha elkezded őt figyelni. És ebből az is következik számomra, hogy egyszerűen látod azt, hogy önmagának árt nagyon sok véleményével, meg minden, de neki ez nagyon fontos egyébként, és ezért is csinálja, mert ő neki nagyon fontos az, hogy mindenki mondhasson magának ártó dolgot is, hogyha szeretne. És ezt csinálja is, hogyha olyan véleménye van egy kérdésben, akkor kitvítel valami hülyeséget, és rengeteg ember ezzel jut, igen, de ő nagyon fontosnak tartja, hogy a véleményedet el tudjad mondani, és igazából ezért is érdekes, hogy ő például egy ilyen munkakörnyezetben hogyan viselkedett, nyilván nem tudna viselkedni, mert most már annyira, de egy régen, amikor még ő is egy ilyen team player kellett, hogy legyen, akkor hogyan volt. És ma már. Én elmondom őszintén, hogy én tehát nagyon, nagyon sok politikai kérdésével, sőt a legtöbb politikai kérdésével nem értek egyet, meg szerintem nem képvisel olyan értéket, amiket adott esetben én is, viszont azt nem tudok elmenni anélkül, hogy ugyanez az ember az, aki megépíti a legnagyobb űrhajót, és ennek most a harmadik tot kilövéses tesztje lesz Boca Chicába, ha szeretnék eljutni. Tehát én esküszöm, nekem ez egy konkrét célom, hogy kimenjek oda Texasba, a partra, és megnézhessem élőben. Figyelj, meg fogunk halni, nem sok idő múlva. Te is, meg én is. Megyünk a picsába, a podcastünk együtt. És nem tudom, hogy a mi életünkben milyen dolgok fognak még elkövetkezni, vagy mit, akármi, de gondolj bele abba, hogy lehet, hogy lesz egy kicsivel több, vagy kevesebb pénzünk. Lehet, hogy, mit tudom én, ez az amaz megtörténik, lehet, hogy a családban ilyen olyan dolgok történnek. De engem, ami az egyetlen egy dolog, ami zavar, az, hogy nem fogom tudni, hogy a jövőben mi lesz. Tehát, hogyha holnap meghalok, engem nagyon érdekelne az, hogy mi fog történni a Földön az emberiséggel. Hogy ez az AI dolog meddig megy, lesz-e szingularitás, lesznek-e robotok, amik föllázadnak ellenünk, vissza fog-e nyalni a ChatGPT-be, ami egyszer csúnyát írtál be neki, érted? Tehát ezeken mind érdekelnek, hogy mi lesz is. És arra jutottam magamban, hogy igazából, ami az emberiséget ilyen szignifikánsan befolyásoló dolog, és elérhető közelségben van, az konkrétan az, hogy ezt a Starship-et ki fogják lőni. Azt, hogyha eljutok oda a Bókacsikába és megnézem, az konkrétan láttam valamit, ami egy ilyen nagyon markáns, szignifikáns dolog. Én nem tartok semmi mást olyan markáns és szignifikánsnak dolognak, mint azt, hogy egy ilyen ekkora űrhajót, amit nem tudom, láttál-e képeket, hogy ott állnak emberek, mert rohadt nagy izé, és ebből kilövik a következőt, és hogy milyen magasra tud fölmenni, meg egyáltalán az emberiséget ilyen befolyásoló dolgok ilyen szinten létrejönnek, ezt még meg tudom nézni életem. Kis eséllyel meg tudom még nézni. És akkor utána még láttam, tapasztaltam valamit még ebből a világból. Nem tudom, hogy miért értem ezt a rakétát ilyen fontos ügynek, de... De
hát azért eléggé könnyű asszociálni ugye science fiction jövőképre, meg rakétákra, szóval teljesen érthető. Azért azt el kell ismerni, hogy tehát mondjuk azt is mondhatnánk, ha nagyon sarkítani akarnánk, hogy mit tudom én, akkor most Hitler jó festő volt-e vagy sem. Tök mindegy, mert ugyanakkor egy alapvetően brutálisan gonosz ember volt. Tehát így nehéz sok ember esetében koncentrálni arra, hogy amit, mit tudom én, a munkahelyén, a cégében elér, minden mást megbocsátunk-e, vagy elfelejtünk-e neki. Minden esetre én is fönt vagyok az X platformon, és csomó dolgot olvasok, meg követek rajta, szóval nem mondom, hogy le kell jönni róla, de...
Rengeteg közben, információ...
Közben megjött be. A család, megjöttek a gyerekek, és nagyon hangosak, úgyhogy jobb, hogyha... Akkor most elköszönünk.
Oké.
Okay. Hey girl, say hi! Sziasztok! Say hi!
Ciao.
Hi!
Hello!
Na, akkor sziasztok, hallgatok!
Szia!